Óriási földgázmezőre bukkantak Kínában, ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Kína Szecsuán tartományában hatalmas mezőt, több mint 1000 milliárd köbméter földgázt találtak, jelentette a távol-keleti ország legnagyobb olaj- és gázipari vállalata a PetroChina. A hírről Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, sinológust hallják.
Itt egy előzetes feltárásról van szó, tehát nem arról van szó, hogy na most annyi gázt találtak, ami évszázadokra megoldja a Kínának a energia gondjait, hanem arról van szó, hogy egy már működő gázmező mellett találtak egy nagyobbat, ami egyébként valóban, hogyha igazak az előzetes hírek, akkor ott a helyi tartományi fogyasztást egy jó ideig fedezni fogja, hogyha sikerül is kitermelni, de nyilván ez önmagában nem fogja Kínának a gondjait megoldani. Kína eddig is a világnak egy jelentős olaj, illetve gáz kitermelője volt, csak akkor a fogyasztás, hogy a saját forrásai nem elegendőek a maga fűtésére és a iparának működtetésére.
Mit lehet tudni jelenleg Kína energiamérlegéről, energiafelhasználásáról? Hatalmas nagy termelő, de hatalmas nagy felhasználó is, hogyha világviszonylatban nézzük, Kína mekkora termelő, illetve mekkora felhasználó?
A világ legnagyobb fogyasztója, az egyértelmű, és hát például olajban talán a világ ötödik legnagyobb termelője, szénben egyértelműen a legnagyobb termelője, nukleáris energia felhasználásban a harmadik, az USA, illetve Franciaország mögött, és hát dinamikusan változik az energia mix is, illetve az energiafogyasztás is, az utóbbi természetesen növekszik évi 4-5-6%-kal, a gazdasági növekedéstől is függően, és hát ami a legkínaibb sajátosság az energiafelhasználásban az a szénnek az óriási szerepe. Még tavaly is majdnem az egész energiamixben 60%-ot tett ki a szén, ami hát egészen példátlan, főleg úgy, hogy ugye a világ legnagyobb energiafogyasztójáról van szó.
És ugye Pekinget többször is kritizálják az Egyesült Államokból, vagy akár még Európából is a széndioxid, az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez ügyben Kína milyen lépéseket tett, illetve várhatóan tesz?
Már évtizedek Kína a legnagyobb széndioxid kibocsátó, ez éppen annak köszönhető, hogy a lehető legszennyezőbb energiahordozó, tehát a szén játsza a legnagyobb szerepet az energia mixében. Vannak olyan vállalásai Kínának, hogy csökkenti a szén szerepét. Ezeket nagyjából tartja is, de a probléma az, hogy például tavaly csökkent néhány százalékkal a szénnek a szerepe a Kínának az energia mixében, ugyanakkor az abszolút felhasználása a szénnek az még növekedett is, hiszen Kínának az energiafogyasztása is növekedett, és a növekvő energiafogyasztásban csökkent csak némileg a szénnek a szerepe, tehát sok gondot okoz. Hát ugye elsősorban a kínaiak nem nagyon kapnak levegőt legalábbis a városokban, de hát az egész globális felmelegedés ez hozzájárult. Most amit tesz Kína, az egyrészt próbál átállni szép lassan a tisztább technológiákra. Ebben szerepe lehet például az olyan gázmező felfedezéseknek, mint amivel a riport kezdődött, illetve a gáz importnak. Atomerőműveket épít, két év múlva már Kína lesz a második legnagyobb atomenergia felhasználó, illetve hihetetlen pénzösszegeket és energiákat fektet zöld technológiáknak, új zöld technológiáknak a kidolgozásába, feltalálásába.
Korábban lehetett arról hallani, hogy Kína úgy vágott vissza a kritikusainak, hogy a kelet-ázsiai ország, hogyha az elmúlt 100 évet, vagy akár az ipari forradalom óta eltelt időszakot nézzük, akkor tulajdonképpen méretéhez és az Egyesült Államokhoz, illetve Európához mérten még mindig szinte alig járult hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Valóban van egy ilyenfajta retorika?
Van egy ilyenfajta retorika, és hogyha az egyfőre jutó energiafogyasztást nézzük, akkor valóban Kína nincs ott a világ élvonalában. A probléma az, hogy ez a környezetet nem nagyon zavarja, tehát a retorikát azt lehet csűrni, csavarni, de attól még megfulladunk, vagy megsülünk. Tehát hogyha minden kínai elkezd ugyanannyi energiát fogyasztani, mint mondjuk az amerikaiak, vagy nyugat-európaiak, akkor lehet, hogy igazságosabb lesz a világ, csak éppen kipusztul. Most ezt nyilván a kínaiak is tudják, ezért törekszenek a szénnek a visszaszorítására és a tisztább technológiáknak az elterjesztésére, csak hát ez egy nagyon-nagyon lassú, kinkeserves és költséges folyamat. Hát gondoljunk bele abba, hogy nem lehet egyik napra a másikra egy 2,5 európányi népesség cégeket, ami alapvetően szénnel fűt, szénnel termeli meg a villamos energiáját, szénnel főz, ezt rászoktatni arra, hogy mondjuk inkább gázt használjon, vagy napenergiát használjon, csak azért is már ugye az elszükséges berendezések nem állnak rendelkezésre.
És miért lehet az, hogy az egyfőre jutó energia felhasználása Kínának alacsonyabb, kisebb, mint akár Nyugat-Európának vagy az Európai Uniónak? Jobb az energia hatékonyság Kínában?
Nem, az energiahatékonyság rosszabb, csak sokan vannak a kínaiak. Tehát nyilván ugye az energiafelhasználás egyfőre vetítve az a összenergiafelhasználás, illetve a lakosság arányából számítható ki, és hogyha nagyobb a lakosság, akkor egyfőre vetítve természetesen kisebb lesz a felhasználás. Hát itt ugye 1,4 milliárd emberről van szó, ez ennek az egy országnak nagyobb a népessége, mint hogyha összeadjuk mondjuk az Amerikai Egyesült Államok és Európa népességét, és még ezt megduplázunk, hogy majdnem nagyobb, nagyjából olyan nagyságrendet kapunk.
Akkor gyakorlatilag az ipar a legnagyobb fogyasztó ezek szerint Kínában.
Igen, de hát természetesen a lakosság is fogyaszt, és hát a közlekedés, a szolgáltatások, minden, ami ugye itt a világ műhelyében szó, ami rendkívül gyorsan fejlődik, pezseg, mozog, és hát ezt a pezsgés, mozgás, termés, ezt látni, de a legnagyobb felhasználva az ipar, tehát azért Észak-Kínában ugye fűteni is kell, azért ugye lakásokat el kell látni, tűzhelyekkel, meg egyebekkel, és hát, hogyha mondjuk Pekingben él az ember, akkor ott látja, hogy mindenki viszi haza a kis szén darabkákat, mert például a külvárosokban még mindig, meg a lakásokban is szénnel fűtenek, nem hogy az erőművekben.
Mennyire határozza meg a kínai politikát, a külkapcsolatokat az energiához való hozzáférés? Oroszországnál látjuk, hogy Moszkva igencsak sokszor a gázt egyfajta fegyverként, egyfajta befolyásolási eszközként használja. Kínáról ebből a szempontból mit lehet elmondani?
Kína éppen a másik oldalán van ennek a történetnek, mint Oroszország, mert hogy ő nem energia exportőr, hanem importőr, méghozzá nagyon jelentős. Például az olajának, a kőolaj fogyasztásának hiába világ egyik legnagyobb termelője, több mint a felét azt importálja. Most ez alapvetően meghatározza Kína mozgását a világban. Ez egy olyan tényező, amit gyakran figyelmen kívül hagynak a döntéshozók, de a kínai vezetők számára ugye az energiabiztonság az egy elsődleges prioritás. Hogyha nincsen energia, akkor az emberek megfagynak, a gyárak nem működnek, és megáll az egész ország. És miután nettó energiaimportőr az ország, ezért a külkapcsolatainak egy jelentős része erre van felfűzve. Ez magyarázza például az Oroszországhoz való meglehetősen jó viszonyt az utóbbi években, ami azért nem mindig volt ilyen jó, tehát emlékezhetünk a szovjet-kínai összecsapásokra vagy határvitákra ott a határon. Ez magyarázza a dél-kínai tengeri terjeszkedést Kínának, hiszen a dél-kínai tengeren egyrészt földgáz forrásokat sejtenek, másrészt itt halad keresztül Kína energia importjának gyakorlatilag a 100%-a, és ez magyarázza a közép-ázsiai országokhoz való viszonyát, és szinte minden külkapcsolatában, ahol az energia egyáltalán fölmerülhet, Afrika esetében a legfőbb mozgató rugó az energia éhség, illetve kiegészítésképpen még a nyersanyag éhsége is Kínának.
A megújulók felhasználása mennyire terjedt el Kínában? Ez inkább a keleti, iparilag fejlettebb nagyvárosokra jellemző, vagy akár a középső vagy nyugati területein is Kínának használják már a megújulókat, például mondjuk a napelemet, mert hogy a világ egyik legnagyobb napelemgyártója, ha csak nem a legnagyobb napelemgyártója, Kína.
A legnagyobb napelemgyártója és a legnagyobb napenergia felhasználója is, ugyanez igaz a szélturbinákra, a szénenergiára is. Tehát itt működik már nagyjából egy évtizede egy tudatos állami program arra, hogy megújuló energiákat elterjesszék, azoknak a felhasználását fokozzák. Például az utóbbi években épült lakások egy része már napenergiával, vagy szélenergiával van fűtve, vagy a melegvíz ellátását ebből fedezik, vagy a geotermikus energia is egyre divatosabb Kínában. De itt egy olyan óriási gazdaságról és egy olyan óriási országról van szó, hogy hiába a legnagyobb felhasználója ezeknek az energiáknak, saját energia mixén belül ezek néhány százalékot tesznek ki összesen. Tehát a szénfelhasználás az mondjuk ilyen 60%, a kőolaj felhasználás az 20%, a gáz felhasználás az egy 7% körül van, és lényegében a maradékon osztozik a tiszta energia, de ide a tiszta energiába belesorolják a nukleáris erőműveket, nagyjából felét teszi ki ennek a kategóriának, meg a vízerőműveket, csak a maradék néhány százalékon osztozik a napenergia, meg a szélenergia, meg a geotermikus energia. Ez szépen növöget ennek a súlya, abszolút értékben mindenképpen. Az arányának a növekedés egyébként a mixben az éppen megtorpant, de azt talán újra fog kezdődni, de hát még mindig nagyon kevés.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetőjét, Kína szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!